Akinek a szíve reát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 155. dicsérettel magasztaljuk Urunkat, amely így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéit, amint azt megtaláljuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelében, az 5. fejezet 21. versétől 33. versig terjedő igeszakaszban. Mivel hosszabb igeszakasz, ezt helyünket elfoglalva, de figyelmes szívvel hallgassuk. Az említett helyről így szól hozzánk Isten. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyokat és saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy csömörgőzés vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Az asszony pedig meglássa a férjét. Isten áldja meg az ő igének hallgatását, szívünkbe fogadását, és ajándékozza nekünk szent lelkét, megértve az ő akaratát, elhiggyük azt, és azt szerint is tudjunk élni. Így helyünkön maradva csöndesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy az elmúlt héten nem csak az történhetett, amit szemünkkel látható módon észrevettünk, amit értelmünkkel felfogtunk, hanem, Urunk, több is történt ennél, amit csak a hit láthat meg. Te munkálkodtál, védtél, óvtál bennünket, áldásodat adtad munkáinkra, családjainkra. Ha kellett, megterheltél bennünket, hogy megkipróbáltak legyünk, de kegyelmeddel és irgalmaddal is körülvettél. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy tenyereden hordoztál bennünket, és köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy golgotai kereszt haláloddal minden elkövetett bűnünkre bocsánatot szereztél. És köszönjük, hogy mindaz az áldás, mindaz a jó, ami jöhetett, az azért lehetett a miénk, mert te tökéletesen engedelmes voltál mennyei atyánknak, és megérdemelted azokat a jutalmakat, te pedig kegyelmből nekünk adtad. Köszönjük, hogy a mai ünnepnapon, a feltámadás emléknapján vasárnap együtt lehetünk, nevedet magasztalhatjuk, segítségül hívhatjuk, és várhatjuk azt, Urunk, hogy az igén keresztül beszélj velünk. Bocsásd meg, amikor elfelejtkezünk ennek fontosságáról. Bocsásd meg, amikor az igédet csak halljuk, de nem fogadjuk szívünkbe, vagy még inkább nem tesszük meg azt. Urunk, kérünk, hogy segíts rajtunk. Te vagy az, aki képes, hogy szíveket formálni, gondolatokat, akaratot, vágyakat megújítani. És köszönjük, hogy ezt remélhetjük is, várhatjuk is, mert megígérted, hogyha egy ember életében te elkezded a munkádat, akkor azt be is végzed. Kérünk, hadd reméljük ezt most is, és kérjük mai Isten tiszteletünkre, hogy ne pusztán emberi gondolatok, hanem a te élő igéd hadd hangozzék el, változtassa meg szívünket, és újítsa meg életünket. Könyörgünk, hogy Krisztus nevében mindezt cseleked meg velünk. Köszönjük, hogy megígérted, hogyha a nevedbe jövünk össze, ott leszel velünk, és köszönjük, hogy a te jelenléted áldást jelentett számunkra. Áldott legyen irgalmadért és kegyelmedért a te háromszor szent neved. Amen. Hirdetem bűneink bocsánatát, mert megvan írva, amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amen. A 25. Zsoltár első 4 versének eléneklésével folytassuk Urunk magasztalását. Az első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Thank you. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, azt ígérted nekünk, hogy a Te igéd olyan lesz, mint az égből hulló eső, mely megöntözi a földet, a benne lévő magot élteti, az kibújik a földből, felnövekszik, virágot hoz és gyümölcsöt terem a Te dicsőségedre. Elvégzi azt a munkát, Urunk, a Te igéd bennünk, amit akarsz. Kérünk, hogy legyen így ez a mai Isten tiszteleten is. Amen. Hallgassuk meg Istenek hozzánk szóló igéjét a példabeszédek könyvének 5. fejezetéből, a 15. verstől 18. versig terjedő ige szakaszból. Igyál vizet a te kutadból, és a te forrásod közepéből folyó vizet. Kifolyanak-e a te forrásid az utcákra, a te vizet folyásai? Egyedül tied legyenek, és nem az idegenekéi veled. Legyen a te forrásod áldott, és örvendez a te ifjúságod feleségének. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, mint ahogy azt a legtöbben tudjuk, országunkban több helyen a mai vagy holnapi nappal kezdődik el a házasság hete, ezzel együtt több rendezvény is. Ennek kapcsán a mai igehirdetés témája is a házasságról szól alapigénk alapján. Nem csak ennek a hétnek kapcsán fontos azonban erről beszélnünk, és nem is csupán azért, mert napjainkban ez az Istentől rendelt intézmény, a házasság, ez a szövetségi forma válságba került. Azért is kell erről beszélnünk, mert a Krisztus testében nem csak egyedülálló személyek vesznek részt, nem csak egyedülállók, egyedül élők vannak, hanem házastársak is, akik Isten igéje szerint egyé lesznek az ő munkája révén. Ha egy testben, egy emberi szervezetben összenőtt két dolog, és azt egyé akarják választani, vagy valamilyen úton, módon szétválnak, akkor az a test egészére is hatással van, megbetegíti azt. Ugyanígy egy gyülekezet közösségén belül is lehet, hogy többen még nem házasok, vagy már nem házasok, de a gyülekezeti családok élete, a keresztény házasságok egészséges állapota, vagy éppen megbetegedése hatása van az egész testre, a gyülekezet életére. Ezért bár lehet, hogy egyen-egyenként nem mindannyiunkat érint a házasság kérdése, mégis közösségként, egy testként igenis fontos, hogy figyeljünk oda egymásra, imádkozzunk gyülekezetünk köztartozó családokért, és amiben tudunk, segítsünk nekik. Az új szövetség külön is hangsúlyozza annak felelősségét, hogy az idősebb asszonyok a fiatalabbakat okítsák férjük szeretésére, és hogy hogyan éljenek, akár csak az idősebb férfi testvéreket a fiatalabb férfiak tanítására. Ebben is a gyülekezet segítése és a családokkal való közössége látható. Ezért Isten igének mai üzenetét különösen is az egymásért való felelősségünk és testvéri közösségünk tudatába hallgassuk. A felolvasott igeszakasz a példabeszédek könyvében egy gyönyörű képet használ. Azt mondja, hogy a feleség olyan a férj számára, mint egy kút, egy forrás hűs üdítő vize. Izrael országában a víz beszerzése nagy problémát jelentett. Voltak időszakok, amikor a szomjúság eléggé kínzóvá vált az emberek számára. Hadd nagy volt a szárazság. Az egyes házaknak pont ezért saját víztárolója, ciszternája volt, ahonnan a családot el lehetett látni vízzel egész évben. És mivel ilyen értékes kincs volt a víz, ezért nagyon nagyra becsülték az ilyen kutakat. Az Ézsaiás könyve 36. fejezete arról is beszámol nekünk, hogy a saját kútból ivás lehetősége a zavartalan, nyugodt, békés életnek a szimbólumává is vált. Mindezek tükrében kell megértenünk azt, amit ez az ige szakasz mond a házasságról. Azt mondja, a feleség olyan a férj számára, mint a kút, amely kincset, ritka kincset, hűs vizet biztosít számára. A férj társára ilyen ritka kincsként tekintsen, örüljön neki és üdítse fel őt. A 18. vers vége egy felszólítást tartalmaz, ami egyben összegzi is ezt az ige szakaszt. Így hangzik ez, örvendezz a te ifjúságod feleségében. Mielőtt kifejtenénk ennek a képnek az üzenetét, előbb szólnunk kell röviden a gondolatmenetről, a példabeszédek könyvének 5. fejezetéről, amiben találhatjuk ezt a képet. Mert ha ezt a fejezetet elolvassuk, nem kifejezetten a boldog, békés házasság jut eszünkbe. Ellenkezőleg az alapigénket megelőző igeversek, ige szakaszban Isten arról ír, hogy a házasságot különféle támadások érik kívülről is, belülről is. Hosszan tárgyalja a csábítani akaró idegen asszony által okozott kísértést, azt, hogy életek mehetnek tönkre valamelyik házastárs hűtlensége miatt. Érdemes otthon elolvasni, testvérek, nagyon szemléletesen leírja, hogy milyen nyomorba döntheti az embert, akár élete végén is, élete vége felé is hatással van rá. És hogy valós képet kapjunk, az ige nem ámít bennünket, hívőket sem, hogy nehogy azzal áltassuk magunkat, hogy velünk ez úgysem történhet meg. A 14. versben figyelmeztet minket az ige, hogy mindez még a gyülekezet közösségén belül is megtörténhet, mert ezt olvassuk. Kevés híja volt, hogy minden gonoszságban nem merültem a gyülekezetnek és községnek közepette. Ez egy nagyon nagy figyelmeztetés számunkra, testvérek, hogy egy testként kell élnünk. Mert ha egy házasság tönkre megy a gyülekezeten belül úgy, hogy egy gyülekezeti tagunk teszi tönkre, akkor az nem csak a csábításnak engedő férj vagy feleségnek a szégyene, hanem a miénk is. Hiszen nem csak azt nem vesszük észre gyülekezetként, hogy egy tagunk képes egy házasságot tönkretenni, egy családot lerombolni, azáltal, hogy elcsábítja valamelyik felet, hanem azt se vennénk észre, akit a támadás ér, akit a csábítás ér, aki küzd, aki harcol saját vágyaival és külső kísértéssel is, és hogyha ezt nem vesszük észre, ezt a küzdelmét, akkor nem pusztán azt jelenti, hogy felszínesen ismerjük őt, hanem az a következmény, hogy nem tudunk segíteni neki, és nem tudjuk őt támogatni ebben a harcban, vagy ha kell, szeretettel figyelmeztetni őt. Ez a bibliai fejezet tehát nem egy idillikus képet, hanem nagyon is reálisat fest a házasságról, olyat, amely szerint a férjet és feleséget folyamatosan kísérti, támadja a hűtlenség, a másikkal való folytonos elégedetlenség, valamint annak kísértő gondolata, hogy ne a feleségünkben vagy férjünkben leljünk örömünket Isten akarata szerint, hanem azt valahol máshol vagy más valakiben keressük. Isten előbb ezekre figyelmeztet bennünket, ezért helyezte a forrás képe elé ezeket a figyelmeztetéseket. Miért? Azért, mert amit ebben a képben üzen nekünk, azt Isten ezekre a támadásokra válaszként adja, azaz ez a kép üzenete meg akarja védeni a házasságot. Arról beszél, hogy Isten mi módon védi meg a házasságokat. Isten azt ígéri, hogy ha az ő akarata szerint igyekszünk házasságunkban is élni, folyamatosan az ő kegyelmét, szeretetét és segítségét kérve, akkor védve leszünk az említett támadásokkal szemben. Nem azt ígéri mennyei atyánk, hogy nem lesznek kísértéseink, sem nem azt ígéri, hogy nem lesznek kisebb-nagyobb bukásaink, hanem azt, hogy ezek közepette megőrzi a házastársi szövetséget. Ezek után térjünk rá alapigénk magyarázatára. Református Anyaszent Egyházunk állandó gyakorlata szerint esküvők alkalmával a házastársak esküvel kötelezik el magukat egymás mellett életre szólóan, és hívják segítségül ehhez Istent, és kérik magukra az ő áldását. Ennek az eskünek egy nagyon rövid részlete nagyon jól összefoglalja ennek a rövid ige szakasznak a fő mondani valóját. Ez a rész így hangzik, hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek. Erről a három dologról, a hitvesi hűségről, a házastársunkkal való megelégedésről, valamint a szentül élésről szeretnénk bővebben szólni. Először beszéljünk a hűségről. A házassági hűségről gyakran csak negatív értelemben szoktunk gondolkozni és beszélni, és ezzel összekeverjük a hűtlenség fogalmával. Mert sokan úgy definiálják a hűséget, hogy mit nem szabad megtenni. Az a hűség, hogy ha nem csalom meg a páromat egy harmadik személlyel. Vagy az a hűség, hogy nem nézek másra úgy, bocsánat a kifejezésért, mint hogyha levetköztetném a szemeimmel. És valóban a hűséggel vele jár sok tiltás is, hogy mit nem teszek meg, nem nézek kívánsággal egy idegen férfira, asszonyra, nem engedem szabadjára bűnös vágyaimat, és nem játszadozom azokkal, teret engedve nekik egy-egy alkalommal, és azért nem engedem meg ezt, nehogy valamilyen parázna érzelem, vágyakozás, vonzalom kezdjen el uralkodni rajtam. A hűség lényege mindezek ellenére nem abban áll, hogy mit nem szabad megtenni, és mit nem teszek meg, hanem a hűség arról szól, hogy mit teszek. Hogy mit teszek. A házastársi hűség pozitívan megfogalmazva azt jelenti, hogy ragaszkodok ahhoz az egy valakihez, naponként elköteleződöm felé, és megbecsülöm őt, és szeretem őt, akinek Isten színe előtt erre ígéretet tettem. A hűség olyan dolog, amin az embernek, bocsánat kifejezésért, dolgoznia kell. A hűség nem megtörténik velünk, nem az élet adja azt, hanem Isten azt várja, hogy erre törekedjünk. A hűség a Szentírás szerint testi és lelki elköteleződést is jelent házastársunk felé, kimondva ezzel azt, hogy ő az egyetlen számomra. És ezt fontos hangsúlyoznunk több dolog miatt is. Egyrészt azért, mert több házasságtörő azzal próbálja megmentegetni magát házastársa előtt, hogy az a harmadik, akivel megcsalta, igazából nem jelent számára semmit. Bocsánat a kifejezését, ezt így szokták mondani, csak szex volt és semmi más. Ez olyan mesterséges szétválasztása azonban az embernek, az emberi léleknek és a testnek, amely a valóságban lehetetlen, testvérek. Olyan nincs, hogy testileg vétkezek, és közben ott nincs ott a lelkem. Másrészt pedig azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy valóban csak úgy lehet-e megcsalni másikat, hogy egy harmadik személlyel testi kapcsolatot létesítek. És erre a Szentírás válasz egyértelműen az, hogy nem. Lehet lelki módon is hűtlennek lenni. Olyan módon, amikor az ember valaki más személyiségét jobban szereti, mint hitves társáét. Olyan, amikor az ember csak barátnak mond egy ellenkező nemű személyt, munkatársat, iskolatársat vagy ismerőst, de valójában vele több dolgot megoszt és több mindent megbeszél, mint a feleségével vagy férjével, és ezzel házaspárját kizárja a gondolatainak, szívének, életének bizonyos területeiről. A Szentírás nem azt tanítja, hogy azonos nemek között nem lehet szoros baráti kötelék, ez igenis lehetséges. A ellenkező neműekkel viszont már veszélyes és kísértés ilyen mélyen, mert Isten azt akarja, hogy a házaspárunkkal legyen ilyen szoros kapcsolatunk. Ezen felül meg lehet csalni társunkat munkával, karrierrel, valamilyen hobbival, autóval, interneten felnőtt tartalommal, tudjuk mire gondolok, olyan dolgokkal, amelyek fontosabbá válnak, mint a társunk iránti hűség és szeretet. És még hosszan lehetne sorolni a különféle kísértéseket, lehetőségeket a hűtlenséget, testvéreim, de nem ez a célom. A hűség Alapigénk szerint az, amikor az ember csak a saját forrásából iszik, és senki máséból. A hűség annak felfedezése, megélése és öröme, amit a 17. kis vers is ír, hogy a társam, a párom csak az enyém. Ez kizárólagosságot jelent. Egyedül ő az enyém, és mindenki más tabu. De egyben, testvéreim, hihetetlen gazdag kincset is jelent, nem? Azt, hogy ő csak az enyém. Isten őt teljesen nekem adta. Házaspárom egyedül mellettem kötelezte el magát önként és szeretettel. Senki más mellett. Ahogyan az énekek éneke csodálatosan is kifejti, én a szerelmesemé vagyok, és ő az enyém. Ennek felismerése hozzátartozik a hűség lényegéhez. Ő az enyém, és én az övé. Végül pedig arról kell röviden szólnunk, hogy a hűség mindennapi döntést jelent a másik mellett. Ez pedig azért fontos hangsúlyozni, mert sokan egyfajta érzésként gondolnak csak a hűségre, az valamilyen érzelmi állapot. De az ige hangsúlyozza, nem, a hűség az mindennapi döntést jelent. Különösen fontos ezt kísértések idején is szem előtt tartanunk. Mert olyan előfordulhat, hogy különféle érzések kialakulnak bennünk, és megkörnyékezik szívünket. Valakinek, egy másik neműnek a látványa, vagy mézes-mázas csábító beszéde, ahogyan azt a harmadik vers is mondja, felkavarhatja az embert, vágyainkat felkorbácsolhatja. A kísértő gondolatokat, vágyakat nem tudjuk elkerülni, hogy ne legyenek. De azt, hogy uralkodjanak rajtunk, azt Isten kegyelmével igenis el lehet kerülni. Luther Márton mondását valószínűleg többen ismerjük erre vonatkozólag, aki a kísértésről mondta. Azt nem kerülhetjük el, hogy madarak repüljenek el a fejünk felett, de azt már megakadályozhatjuk, hogy fészket rakjanak a hajunkba. Másodszor rá kell térnünk az egymásra való megelégedés kérdésére. Ez az ige szakasz a házasságnak pont ezt a részét emeli ki a legjobban, annak hangsúlyozásával, hogy Isten házastársunkban ad meg nekünk mindent, amire szükségünk van. Ezt még egyszer hangsúlyoznám. Isten a házastársunkban ad meg nekünk mindent, amire igazán szükségünk van. Itt, testvéreim, nem pusztán szexualitásról van szó, arról is, hanem az élet minden területéről. Egy lelki pásztor írásában olvastam erre vonatkozó nagyon jó hasonlatot. Ha egy lakás előtt megyünk el éhesen, ahonnan délben kiérződik a finom, friss sültnek az illata, azért még nem megyünk be oda megenni azt, hanem sietünk haza, és jól lakunk azzal, ami otthon van. A megelégedés kapcsán pedig, testvéreim, beszélnünk kell arról is, hogy egyetlen házastárs sem tökéletes. Mert amikor felvetjük ezt a kérdést, hogy megelégedni a másikkal, rögtön kész a válaszunk, de hát a másik nem tökéletes. És mennyi bűne és hiányossága van? Testvéreim, az egész világon nincs olyan férj vagy feleség, aki párjának minden igényét 100%-osan ki tudná elégíteni. Előfordulhat olyan pont ezért, hogy találkozunk valakivel, aki valamiben úgymond jobb, mint a társunk. Jobban főz, gyorsabban hoz döntéseket. Kinézetre lehet, hogy tetszetősebb, csinosabb, erősebb. Lehet, hogy logikusabban gondolkozik, és jobban, gyorsabban megért engem. De lehet, hogy figyelmesebb, együtt érzőbb. És még a végtelenségig lehetne sorolni ezt a sort. Természetesen az lenne a legjobb, ha házastársunkat senki másra nem hasonlítgatnánk össze, hanem elfogadnánk őt olyannak, amilyennek kaptuk, és örülnénk neki. De ha netán meg is kísért minket az egymáshoz méricskélés gondolata, akkor is az a fontos, hogy elhiggyük őróla, Isten azért adta nekem feleségemet vagy férjemet, mert ő általa mindent meg tud nekem adni, amire szükségem van. Létezhetnek más kutak és források is, amelyeknek a vize egy adott élethelyzetben, egy adott pillanatban lehet, hogy hidegebbnek és tisztábbnak tűnhet. De az ige egyértelműen felszólít, te a saját kutatból igyál, és örülj annak. És ez természetesen, testvérek, nem egy szomorú beletörődés jelent. Ez nem azt jelenti, hogy hát nekem ez adatot nincs más, kész, el kell fogadni. A megelégedés nem egy ilyen passzív beletörődést jelent, hanem annak újbóli felfedezését, ha netán elfelejtettük volna, hogy házastársunkban Isten mennyi jót, áldást, szépséget, örömöt, segítséget adott nekünk. A házasságok sajnos sok esetben ott jutnak vakvágányra, hogy a másikban csak a hibát, csak a rosszat, csak a hiányt tudjuk észrevenni. Azt nézzük, hogy milyennek kellene lennie a házastársamnak a saját elképzelésem és vágyaim szerint, és azt pedig nem veszük észre, hogy valójában milyen is ő olyannak, amilyennek Isten nekem adta. A megelégedés a másik elfogadását jelenti, és annak való örvendezést, amit ő adni tud és adni is akar. Ehhez pedig hozzátartozik az is, testvéreim, hogy én valóban oda is akarom adni magamat a páromnak, és az ő kedvét keresem. Ha tudom, hogy mivel vidíthatom fel őt, akkor azt megteszem, nem várok azzal. Ha tudom, hogy van egy étel esetleg, amit én nem szeretek, de a párom igen, akkor időnként azért mégiscsak azt főzöm a kedvéért. Ha tudom, hogy egy csokor virág jól esne a házaspáromnak, a feleségemnek, akkor viszek neki, és nem várok az ünnepekig, a születésnapokig, vagy a más évfordulókig. Ha valóban megelégszem a másikkal, akkor keresem az ő kedvét. És azt akarom, hogy ő is elégedjen meg velem. Keresem azt, mert érdekel az, hogy éppen most mire van szüksége, és a tőlem telhető módon igyekszem azt meg is adni neki. Az odaadása kapcsolatban azonban meg kell említenünk két szélsőséges esetet is. Az egyik a telhetetlenség. Az, amikor sosem elég az, amit a másik nyújt. Mindig több, vagy valami másabb kell. Nem elég a rendezett anyagi helyzet, több kényelem, nagyobb luxus kell. Nem elég az a figyelem, amit a másik nyújt, több kell nekem. Nem elég az a tisztelet, amivel engem tisztel, ennél jobban bálványozom engem. Nem elég, és folytathatjuk a sor testvérek kiegészítve. Lehetne sorolni. Ebben az esetben nem arról van szó, hogy a másik ne törődne velünk, ne érdekelné őt, hogy mire vágyunk, vagy mire van szükségünk, és hogy ne adná meg azt nekünk, amit tőle telik. Ebben az esetben arról van szó, hogy nekünk az sosem elég, amit ő adni tud és akar. A másik véglet az, amikor nem adunk magunkból semmit a másiknak. Miért tesszük ezt? Több oka is lehet ennek. Lehet, hogy valamiben nem jutottunk közös megegyezésre, én akkor is az ellenkezőjét akarom, amit a másik, és ezért, bocsánat, fegyverként a másik megbüntetésére megvonok tőlem minden ilyen kis jutalmat, minden ilyen kedveskedést. Hogy lássa, hogy én sértődött vagyok. Lássa, hogy addig nem engedek, amíg ő nem enged. Lehet ez úgy is előfordulhat, hogy nem adunk másiknak semmit, hogy egyszerűen figyelmetlenek vagyunk, nem törődömek, és elhanyagoljuk a házastársunkat. Ez viszont olyan, mint a virág öntözése. Ha túl kevés vizet kap, akkor előbb-utóbb el fog fonnyadni, és ki fog száradni, testvérek. Természetesen az ige nem azt mondja, hogy mindent adjunk meg a másiknak, amire az vágyik, mert ebben a mindenben ott kell lenni annak az alázatnak, hogy vannak bűnös vágyaink, bűnös kívánságaink is. És azt a házastársunknak nem kell kielégítenünk. De azt, amink van, amit tudjuk, hogy az ő javára, épülésére és Isten dicsőségére van, őt megerősíti a hitben és a minden életgyakorlatban, akkor azt igenis adjuk oda teljes egészében. És itt kell rátérnünk, testvérek, a harmadik dologra, a szent életre való törekvésre a házasságon belül. Mert bár a hűség a másikhoz való ragaszkodást jelenti, ez nem jelentheti azt, hogy Istentől is elfordulunk a házastársunk miatt. Isten elsősorban egyen-egyenként tőlünk az ő hozzá való hűséget várja el, és utána jön a házastársi hűség. Értelemszerűen nem csak egyénektől várja a hűséget, hanem azt, hogy együtt is, házaspárként is keressük Isten akaratát, és együtt is kövessük őt. A szent szó jelentését ismerjük, Isten számára elkülönített. Amikor a szentül élésről beszélünk, akkor alapigénk 18. verse kellene, hogy vágyként ott legyen a szívünkben. Mert ezt mondja ez a vers, legyen a te forrásod áldott. Ha valaki a házasságába szentül akar élni, akkor az a vágy vezeti őt, hogy a házastársát Isten áldja meg. Istentől megáldott ember tudjon lenni. És ebben, amiben tudok, segítek neki. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha nem a világban előforduló módon igyekszünk élni, hanem Isten akaratát, parancsát tartjuk szemünk előtt. Természetesen egy házasságban mindkét fél követel bűnöket, amelyeket nem kell csak azért helyeselnünk és jóvá hagynunk, mert a házastársunk követett el. De azt a szeretetet és hűséget, amelyel Krisztus szeret bennünket, bűnös embereket, azt elkérhetjük nap mint nap, hogy még akkor is tudjuk szeretni házastársunkat, amikor tudjuk, hogy Isten akaratával ellenkező módon dönt vagy cselekszik. Mert Krisztus így mentő szeretettel szeretett bennünket, bűnösként. Úgy, hogy nem hittünk ő benne, és ő mégis életét adta értünk a golgotai keresztfán. És ezt a szeretetet elkérhetjük tőle nap mint nap. Mert a házastársi közösség, testvérek, nem bűnközösséget jelent, hanem azt, hogy közösen igyekszünk mindent megtenni azért, hogy párunk is, és mi is Isten igéje szerint éljünk. A szentül élés tartalmazza tehát az olyan mély lelki beszélgetéseket is, amelyek Isten igéjéről és ennek kapcsán akár saját bűneinkről is szólnak. A Bibliát lehet együtt olvasni, lehet beszélgetni róla, és ha Isten leleplez bennünket, azt el lehet mondani társunknak, hogy Isten most ezt a bűnt leleplezte bennem. Nem kell szégyellősködnünk. Viszont ebben a dologban Isten lelkének bölcsességét is kell kérnünk, mert ezzel rosszul is lehet élni. Először is azért, mert ha az egyik fél valamit megért Isten igéjéből, akaratából, és a másik fél még nem érti meg azt, azután sem, hogy megbeszélték ezt, attól még nem kényszeríthető rá a második félre ennek a dolognak a megtétele, mert ha botránkoztatja őt, vagy lelkiismereti furdalást okoz neki, akkor azt nem Isten dicsőségére fogja végezni. A Rómaiakhoz írt levél 15. fejezetének első verse megfogalmaz egy alapelvet, amely a házasságban is érvényes. A hitben erősek tartoznak azzal, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzák, és ne maguknak kedvezzenek, hanem párjuknak. A korintusiak példáját és esetét számtalan alkalommal hoztuk már példaként a testvéreknek. bálvány áldozati hús evését szabad-e enni, vagy sem, amit pogány bálványnak mutattak be. A gyülekezet egyik része azt mondta, hogy szabad, mert szabadok vagyunk, nincsenek bálványok. A másik része azt mondta, hogy nem szabad, mert Istenhez nem méltó. Mind a kettő alá tudta támasztani véleményét az igéjéből. Mi hiányzott? A szeretett testvéreim. Ott is ugyanez hiányzott, hogy a hitben erősebbek hordozzák az erőtlenek erőtlenségeit. Ezt házassági kapcsolatban is ugyanúgy meg kell élnünk. És ebből a részből nem azt akarom kihangsúlyozni, hogy valaki erősebb hitű, hanem azt a szeretetet szeretném hangsúlyozni, amelyel Krisztus is minket, bocsánat a kifejezésért, tudatlanokat szeretetével elhordoz, türelmével tanít, és vezet bennünket igéjével. Attól még, hogy valaki tudja, hogy mi az ige szerinti helyes döntés, az még nem jogosítja fel őt arra, hogy akaratát, bocsánat a szóját, ráerőszakolja a másikra, ahogyan Krisztus sem teszi ezt velünk. Olyan sem létezik, hogy mindig csak az egyik félnek legyen igaz a testvérek. A valóság az, hogy mindannyian bűnösök vagyunk és tévedünk. Olyan nincs, hogy csak az egyiknek van igaza, a másik meg mindig téved. A szentül élés tehát Isten követésére való törekvést jelent szeretetben. Ott kell tehát lenni a házastársi kapcsolatban a szent életre való törekvésnek, de ezzel egy időben a békességre való törekvésnek is, hogy a szemünk előtt tartsuk mind a kettőt, a szent életet és a békességet. És ahogy a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 14. verse is mondja, hogy törekedjetek mindenki irányába a szentségre és békességre. Nem válhatunk házastársunk állandó kritizálójává, testvérek, a szent életre való törekvés látszata alatt. Nem mondhatom azt, hogy én mindig kritizálom a másikat, csak azért, mert én szeretném, hogyha még inkább Istennek élne. Ha állandóan csak a hibáit emlegetjük, és csak arról beszélünk, hogy mit, hogyan tehetne másként, akkor testvérek nem a szent életre, hanem az ítélkezésre és a törvénykezésre törekszünk. Szentség és békesség együtt járnak. Nem szabad egymás ellen kijátszani őket. Ha csak a szentségre igyekszünk, farizeusok és törvénykezők leszünk a másikkal szemben. Ha csak a békességre, akkor a bűnöket a szőnyeg alá söpörjük, és nem rendezzük azokat Istennel. Szentség és békesség egyszerre kell, hogy jellemezze a házasságokat. Alapigénk arra bátorít és szólít fel minket, hogy tekintsünk férjünkre, feleségünkre úgy, mint Istentől kapott ajándékra, aki által ő gondoskodik rólunk, megvidámít minket, és testi-lelki gyönyörűséget ad. Hűség, megelégedés, szent életre való törekvés. A házasság természetesen több ezeknél. A felolvasott igénk azonban ezekre a dolgokra hívja fel a figyelmünket, a kísértésekkel és a támadásokkal szemben, mert maga Isten ezeken keresztül akarja védeni a mi házasságainkat. Jézus Krisztus kereszt halálával, házastársunkkal szemben elkövetett bűneinkre is bocsánatot szerzett, ahogy a házastársunk számára is, feltámadásával pedig új életben akar járatni minket, nem csak egyénenként, hanem hitvesi kapcsolatunkban is. Ő, mint a házastársi szövetség harmadik személye, ezzel az igével is védeni, megszentelni, erősíteni akarja házasságainkat. Testvérek, ne felejtkezzünk el a gyülekezet egy testhez való tartozásáról, hogy ami a családdal történik, az részben velünk is történik. Nem kell beleszólnunk családok életében, Isten ezt megőrzi, de testvérként, igenis szeretettel együtt élünk a családokkal, és igenis lehetnek olyan mély testvéri kapcsolatok, amelyek elbírják a szeretetteljes bátorítást, figyelmeztetést vagy éppen intést. Isten lelke adja nekünk azt a meggyőződést a szívünkbe, hogy valóban ezen az úton járva a hűség, megelégedés és a szent életre való törekvés útján járva őriz meg minket, házasságainkat, és ugyancsak Isten szent lelkétől kérjük azt az alázatot, ami képes belátni azt, hogy ez magunktól nem megy. Én magamtól hűtlen, elégedetlen vagyok, és nem vagyok képes szentől élni. De Isten az ő nagy irgalmából és kegyelméből, amit Jézus Krisztusban megszerzett nekünk, igenis képes megőrizni engemet is, hitves társamat is a házasság szövetségében. És képes azt olyanná formálni, hogy az őt dicsőítse. Adja ezt meg nekünk, Urunk, az ő kegyelméből. Az ige üzenetére felelve a 200. dicséret 5. és 6. verseit énekeljük. Az 5. vers így kezdődik. Ó, maradj oltalmaddal, mi velünk hű pajzsunk. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy bár te ismersz bennünket, és tudod jól, hogy önmagunkban bűnre vagyunk csak képesek, benned nem hiszünk, a magunk útján járunk, és csak szaporítjuk az ellened elkövetett vétkeket. Mégis te irgalmas szeretetedből, mint a vőlegény, a mennyasszonyra úgy tekintesz ránk, mert megváltottál bennünket, megszabadítottál a bűnnek hatalmából, és örök életet, kegyelmet, bűnbocsánatot adsz nekünk. Köszönjük neked, hogy mint vőlegény tisztítasz bennünket, és felékesítesz minden széppel, hogy mint valóban a felékesített mennyasszony dicsőségben hadd jelenhessünk meg előtted. Köszönjük neked, Urunk, először is azokat a házasságokat gyülekezetünkben, országunkban, amelyek te benned köttettek meg. Köszönjük, Urunk, hogy te magad vagy az, aki létrehozod ezeket, mert te mondtad, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember ne válassza el. Te vagy az, aki megkötöd ezeket a házasságokat. Köszönjük a gyülekezetünkhöz tartozó családokat. Köszönjük, Urunk, az ő jelenlétüket, szolgálatukat, hitüket. Ugyanakkor, Urunk, látjuk azt is, hogy a bűn milyen rombolást végez a családokon belül, akár népünk körében, akár egyházunkban is. Könyörgünk azért, hogy te legyél az, aki irgalmaz nekünk. Védd, Urunk, házasságainkat minden kísértéssel, támadással szemben, úgy, hogy lelked segítsen el minket a hűségre, megelégedésre, szent örömre és a neked való élés vágyára. Köszönjük, Urunk, azokat, akik itt vannak közöttünk, házaspárok, és példaként lehet rájuk tekinteni. És köszönjük, Urunk, hogy annyi hívő fiatal vállalja a házasságkötést. Kérünk, hadd legyen ez bizonságtétel országunkba. Könyörülj népünkön, Urunk, hogy valóban hozzátérhessenek emberek, újra megtalálhassanak téged. Köszönjük azt, hogy kérhetjük, hogy egyházunk vezetőit is te vezest, lelked bölcsességével hirdetni tudják az evangéliumot, és köszönjük, Urunk, hogy könyöröghetünk népünk vezetőiért, ad, hogy ők is minden döntésükben lelked által vezérelve az ige szempontjai szerint tudjanak dönteni. És kérünk, Úrunk, egyen-egyenként családjainkért, szeretteinkért, segíts nekünk, Urunk, hogy megérhessük hitünket a gyakorlatban, ne csak beszéd, hanem megélt élet hadd legyen az. És kérünk, Urunk, elsősorban, hogy gyülekezetünk megtartó közössége is hadd dicsőítsen téged azzal a szeretettel, amelyel a családok felé fordul. Könyörgünk, Urunk, betegeinkért is, akár otthon, akár kórházjágyba fekszenek, adj nekik erőt elhordozni szenvedéseiket, beléd vetett hitet, bizalmat, hogy te még a rosszat is javunkra tudod fordítani, és kérünk, hogy kegyelmed nagysága szerint adj nekik gyógyulást. Könyörgünk, Urunk, gyászoló testvéreinkért, akik az elmúlt időben vesztették el szeretteiket. Urunk, kérünk, hogy te magad legyél a vigasztalás, mert egyedül te nálad van az, mert egyedül te vagy a feltámadás és az élet. Könyörgünk, Urunk, fiataljainkért. Könyörgünk azért, hogy elsősorban ne tévedjenek el a bűn csábító labirintusába, amellyel próbálja vétekre vezetni őket. Könyörgünk, hogy hadd találjanak maguknak hívő társakat. Köszönjük azt, hogy ezt is a te kezedben helyezhetjük. És támogasd, Urunk, azokat a testvéreinket, akik elvesztették már hitves társukat. Hadd adjanak hálát az ő életükért neked, és hadd legyen számukra a gyülekezet, szerető közösség, igazi családdá. Könyörgünk, hogy maradj velünk dolgainkban, munkahelyen, családokban, iskolákban. Segíts, Urunk, a te akaratodat keresnünk és követnünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg kéréseinket. Amen. A mi Urunk így is tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mert minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Az áldás kérése előtt záró énekül a 434. számú dicséretet énekeljük el, amelynek első verse így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Thank you. Kérjük Isten áldását. Isten be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Az Istennek pedig és a mi atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Amen.